Köszöntlek benneteket, testvérek, szeretettel, és a kedves vendégeinket, érezzétek jól magunkat, magatokat itt köreinkbe. Nyissuk meg együttesen, testvérek, Istennek szent igéjét, és lapozzunk a János evangéliumának 5. fejezetéhez. Ez az evangélium, az 5. fejezet 3 részre osztható fel. Az első részben az 1-től 18 verséig Jézus itt egy gyógyító történet van leírva, hogy egy fekvő beteget meggyógyít a Bethesda tavánál. A második fejezet, amely a 19 résztől egészen a verstől, egészen a 30. verséig tart, majd a harmadik rész pedig a 30 verstől egész bezárólik a 47. verséig. Itt ezekben a fejezetekben Jézus monológiát olvashatjuk el, istenségének bizonyítékait, és hogy egyedül Istené az ítélet, tehát Jézusé. Ahogy olvassuk itt az 5. fejezet 1. és 2. versét, ezek után ünnepük vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, melyet héberül Bethesdának neveznek, 5 tornáca van. Itt ezen a zsidó ünnepen egy gyógyítás történt fel. Jézus tehát felment Jeruzsálembe. Hogy mikor ment fel Jézus Jeruzsálembe, ezt a Biblia szöveg nem írja. De ha előtte lévő 4. részt végigolvastuk, amelyben le van írva egy samáriai történet, majd pedig egy rövid példázat van elmondva az aratásról, akkor feltehetően Jézus itt a tanítványokkal együtt járt el egy beérőben lévő gabonamező mellett, és azért mondja el itt ezt a példázatot, azért említi meg. Ennek alapján aztán tudunk következtetni, hogy ugye tudjuk, hogy mikor érik a gabona, május, júniusban, és ha még azt is hozzásán számítjuk, ahogy a Biblia szöveg írja, hogy Jézus még egy néhány napot eltöltött itten, ebben a városban, akkor tudunk következtetni, hogy valamelyik őszi ünnepre mehetett fel Jézus Jeruzsálembe. A kürtzengés ünnepe, tudjuk, ősszel van, a nagyengesztelési ünnep, a sátoros ünnep is. János az evangélista valahányszor valamilyen ünnepről szól, akkor Jézus egy-egy jellemző tulajdonságáról, vagy megváltói szerepéről beszél az evangéliumban. Például, ha veszük a húsvéti ünnepet, ennek a témája a kereszt és az úrvacsora. Valamint a sátoros ünnepnek a legfontosabb témája a víz és a világosság. Na most ebből a történetből, amit le van írva az 5. fejezetben, arra következtethetünk, hogy ez körülbelül a kürtzengés ünnepén történt. Egyébként 10 nappal később viszont következett az ítélet ünnepe, a sátoros ünnep. Jézus tehát, ahogy olvassuk, Jeruzsálem utcáiban van. Jeruzsálemet Jézus nagyon szerette, hiszen tudjuk azt, hogy a szülei évenként felhordták a húsvéti ünnepre, a templomban is beszélt, tanította a véneket, az idősebbeket, a doktorokat, álmélkodtak az ő tudásán, tehát ismert volt előtte Jeruzsálem, és szerette Jeruzsálem utcáit. Álmélkodva és imádkozva Jézus egy tóhoz sétál. A tó neve héberül Bethesda. Ennek szimbolikus jelentése van, a kegyelem háza. Jézus bemutatja kegyelmét a 38 éves beteg embernek, aki pont azért volt ezen a helyen, azt kereste itt ezen a helyen a kegyelmet. A beteg a judaizmusban kereste a gyógyulást, de Jézusban találta meg. A 2. vers említi a tavat. erről a tóról el kell mondanom azt, testvérek, hogy Jeruzsálemben a Bethesda tavat nemrégiben tárták fel a régészek. A templomtól északra helyezkedett el. A tó trapéz alakú volt, aminek oldalai 50 és 67 méter volt, hosszúsága pedig 96 méter. A tavat mind a négy szélén oszlopsor vette körül. Az ötödik pedig két részre osztotta a tavat, mert ennek közepén húzódott. Ezt olvashatjuk tehát az ötödik rész második versében, hogy öt tornáca van. Ha tovább olvassuk a harmadik és negyedik verset, ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várván a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal száll a tóra, és felzavará a vizet. Aki tehát először lépett be a víz felzavarodása után, meggyógyult, akármi némű betegségben volt. A tavat egy időnként feltörő forrás táplálta a föld alól, ami időről időre felkavarta ezt a vizet. Valószínűleg ez vonzotta a betegeket ehhez a tóhoz, illetve ennek a jelenségnek tulajdonították a gyógyító erőt. Tehát betegeknek a sokasága a tornácon töltötte az éjszakát és a nappalt, várta ennek a víznek a megmozdulását. A víznek természet feletti ereje volt, mert aki először lépett be a tóba, bárminébű betegségben szenvedett is, meggyógyult. És ez a tömeg, akik a tornácon tartózkodtak, mindenki szinte ilyenkor, mikor látták a víznek a megmozdulását, egyszerre akartak berohanni a vízbe, hisz mindenki a gyógyulást várta. Így aztán az emberek egymást agyon taposták rohanás közben, és hogy az erősebbek, a gyengébeket letaposták. Sokan ezért a parton lelték az ő halálukat, még a tónak a közelébe se tudtak jutni. A negyedik versben, ahogy olvassuk, hogy időnként egy angyal szállt le a tóról, erről szól itt ez a vers, aki teljesen önkényes módon zavarja fel a vizet, és gyógyít meg betegeket. Ez egy népszerű tradíció lehetett, mert Istenről ez valóban egy torzképet tár elünk, mert akkor ezek szerint, a vers szerint, mintha Isten megjutalmazná az erőset, aki hamarabb bejut a vízbe, a gyengébeket pedig, mintha büntetné, és találomra gyógyítana Isten. De ez nem így van. A történet középpontjában a 38 éves beteg ember áll. Jézus meglátott itt valakit, akinek az állapota mindenkinél súlyosabb volt. Vala pedig ott egy ember, ki 38 esztendőt töltött betegségben. Ez az ember egyedül tengette életét hosszú éveken át, szenvedett a betegségében, és úgy érezte, hogy Isten teljesen kivetette őt kegyelméből. Mert amikor a víz felzavarodott, közeledett, várta, hogy valakinek megessen a szíve rajta, és bevigye őt ebbe a vízbe, de ő nem tudott eljutni ide, és a kellő pillanatban senki sem volt, aki segítsen rajta. Látta ennek a víznek a felfordulását, de sohasem tudott a víz szélénél közelebb jutni. Mások, az erősek vetették magukat be a vízbe. És ez a csalódás ennek az embernek teljesen felőrölte a maradék erejét is. A beteg itt feküdt egy gyékényen, néha fel-fel emelte fejét a tóra, rátekintett, és amint itt fekszik, egyszer egy kedves, együttérző, szelíd arc hajol fölé, és megkérdezi halk, csendes hangon, akarsz-e meggyógyulni? És ennek az embernek hirtelen remény költözik a szívébe, hogy most valahonnan talán segítséget kap. De ez a remény, amilyen hamar volt, olyan hamar el is szállt. Mert eszébe jutott ennek az embernek, hogy milyenek az ő kilátásai. És letörten így szól. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba. Mire én odaérek, már más lép be előttem. Jézus nem kérte ezt a szenvedőt, hogy higgyen benne. Egyszerűen csak úgy szólt hozzá, kelj fel, vedd a te nyuszajádat, és járj. A férfi hite belekapaszkodott ebbe a mondatba. Minden idegét, izmait átjárta az új élet, és a tagjai egészségesen kezdtek működni. Kérdés nélkül alávetette magát Isten akaratának, Krisztus parancsának, és az összes izmai engedelmeskedtek. Felszökkent, és újra járni tudott. Jézus nem biztosította isteni segítségről. Ha a férfi egy percig is kételkedett volna Jézus szavában, akkor elveszítette volna az egyetlen gyógyulási lehetőséget. Ám hitt Krisztus szavának, és aszerint cselekedett, így visszanyerte erejét. Ugyanígy vagyunk mi is, így nyerhetünk mi is lelki gyógyulást. A bűn elválasztott messze bennünket Istentől. Lelkünk megbénult. Nem vagyunk képesek mi sem szent életet élni, ugyanúgy, mint ez a maga tehetetlen férfi sem tudott járni. Sokan felismerik gyámoltalanságukat, és kétségbe esetten kiáltanak fel. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Sokan vannak ma is emberek, akik különböző szenvedélyektől szeretnének megszabadulni, és felteszik a kérdést magukban, hogyan tudnának megszabadulni. Kicsoda szabadít meg engem a szenvedélytől, az italozástól, vagy akár a drogtól, vagy bármi nemű szenvedélytől, amelytől szeretne megszabadulni. És a megváltó, ezeknek az embereknek, a vérén megváltott bennünket a megváltós. Ezek közé az emberek fölé is odahajol, és megkérdezi tőlük, akarsz-e meggyógyulni? Jézus senkit nem kényszerít, mert mindenkinek szabad akaratot adott. De vár szeliden és türelmesen, vár mindenkire. Csak hinni kell Jézus szavának, és akarattal Krisztus mellé állni, szolgálni neki, és cselekedni. És Jézus mindenhez erőt fog adni. Így volt ez a meggyógyult béna ember is. Ezután ugye lehajolt az ő nyuszajáért, amely csak egyetlen egy szőnyegből és egy takaróból állt. És ugye örömében ez felveszi, újra felegyenesedik, és az az első, hogy keresi tekintetével az ő gyógyítóját, de Jézus ekkora már eltűnt a tömegbe. Félt, hogy nem fogja felismerni az ő gyógyítóját. És ugye örömében néhány farizeusnak azonnal el is mondja az ő gyógyulását. De azok rögtön kérdőre is vonják. Rögtön felteszik a kérdést, hát mit cselekszel? Miért hordod az ágyadat szombatnapon? Hát nem tudod, hogy törvénytelen dolog terhet cipelni az Úrnak napján? de ő bátran így válaszol. Aki meggyógyított, az mondta nekem azt, vedd fel a te nyuszolyádat és járj. És ezek a vének jól tudták azt, hogy csak egy valaki képes ezt a csodát véghez vinni. De ők közvetlen bizonyítékot akartak Jézus személyére nézve. El akarták ítélni Jézust, mint szombatrontót. Mert az ő ítéletük szerint nem csak, hogy áthágta a törvényt, de a beteg szombatnapi meggyógyításával még szentségtörést is követett el, és azzal, hogy megparancsolta néki, hogy vegye fel az ő nyoszolyáját és vigye. Ennek a meggyógyult embernek hálával volt tele a szíve. Ezért aztán az ő első útja a templomba vezetett, hogy ott hálát adjon a gyógyulásáért. És ahogy itt imádkozik, Jézus szintén a templomban van, s megtalálja őt az imádkozók között. Oda megyen hozzá Jézus, és figyelmezteti. Imé meggyógyultál, de többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Jézus ezzel újra bebizonyítja azt, hogy tudja, hogy mi van az emberi szívben. Amikor figyelmezteti ezt az embert, figyelmezteti a meggyógyultat arra, hogy többet ne vétkezzen. Ez az ember ugye elmondta a farizeusoknak, hogy Jézus volt az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vették Jézust a zsidók. És mindenáron meg akarták őt ölni, hogy ezt művelte szombatnapon. Ha most a zsidóság egy független nemzet lett volna, akkor egy ilyen vággyal elérik az ő céljukat, és Jézust halálra ítélik. De mivel Róma alá rendelt nemzet volt, így nem állt jogukban a zsidóknak halálbüntetést kimérni Jézusra. Nyilvánvaló volt a zsidóknak a viselkedéséből, hogy ők egyszerűen csak a szombatrontással voltak elfoglalva. Jézus válasza pedig még jobban felbőszítette őket, mert arról beszélt nékik, hogy ő ugyanazt cselekszi, mint az Atya. Ahogy Isten, úgy Jézus is cselekszi a jót az emberekért szombatnapon. Jézus meggyógyíthatta volna ezt az embert a hétnek bármely napján. De azért tette szombaton, hogy felszabadítsa a szombatot azok alól a megterhelő követelmények alól, amelyek áldás helyett a szombatot átokká tették. Ugyanis a zsidók annyira kiforgatták a törvényt, hogy igává kötelekké tették. Különösen a szombatot kényszerítették be mindenféle értelmetlen korlátozással. Így ez nem volt számukra sem öröm, sem tiszteletre méltó az Úrnak szentelt idő. A zsidó, hát nem gyújtott tüzet szombatnapon, még a mécses sem gyújtotta meg. Következésképpen pedig az emberekre, a pogányokra voltak utalva. Sok olyan dologban, amelyet ők maguk is megtehettek volna, nem vették észre azt, hogyha ezek a cselekedetek bűnösek, akkor épp oly bűnösek azok is, mint amikor ők másokat bíznak meg a végrehajtásukkal, mintha azt maguk tették volna meg. Jézus szombatnapi gyógyítása összhangban van a szombat parancsal. A tónál kiválasztotta a legszerencsétlenebbet, és a beteg meggyógyítása által megtisztelte a szombatot. A szombat nem a haszontalan semmit tevés idejéről rendeltetett, ahogy Isten is megszűnt teremtői munkájától és megpihent szombatnapon, megáldotta. Nékünk is embereknek ezt kell tennünk, elhagyni a napi elfoglaltságunkat, és az egészséges pihenésnek, valamint az imádásnak és a szent cselekedeteknek kell ezt a napot szentelnünk. Azonban vannak olyan dolgok, amelyeket nekünk is el kell végeznünk szombatnapon, ami életszükségleteinket ki kell elégíteni. Szombaton is étkezünk, és ha valami testrészünk megfájul, akkor nem várunk vele, hanem egy-két szem gyógyszert beveszünk esetleg, vagy ha szükséges, orvoshoz fordulunk. Ugyanígy vannak állataink is, amelyeket el kell rendeznünk. Az nem éhezhet, nem ordíthat egész napon, mert szombat van. Viszont van olyan, hogy megélhetésünk érdekében elvégzett munkát, tevékenységet, ezt félretesszük szombatnapon, ezt nem cselekedjük. A hétköznapi munkával szünetelünk. Nem megyünk el a munkahelyre, nem megyünk ki a kertbe, a határba dolgozni, nem fogunk hozzá egy nagy mosáshoz, főzéshez, takarításhoz, vagy bármely olyan megszokott dolgot, amelyet hétköznap végezünk, ezzel a munkával szünetelünk szombatnapon. A szombatot nem a munkának, hanem az imádásnak és a szent cselekedeteknek kell szentelni. Tehát a megélhetésünk érdekében végzett munkát nem végezzük szombatnapon. Ezt nem csináljuk. Jézus pontosan ezt akarta a zsidó népnek bemutatni. A helyes szombat ünneplésre akarta rávezetni a népet, a zsidókat. A jelenlévő zsidók pontosan értették, hogy Jézus egyenlővé magát tette magát Istennel. Mindketten jót cselekesznek szombaton. Jézus egyszerűen ugyanazokat a jogokat igényelte magának, mint Isten. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. A menny munkája sohasem szűnik meg, és az embernek sem kell megpihenni a jó cselekedetek munkálásában szombatnapon. Jézus állítása szerint jogai Istennel egyenlőek. Amennyiben ugyanazon szent, ugyanazon jellegű munkát végezhet, mint amivel az atya foglalatoskodik fenn a mennyben. A farizeusok viszont még jobban felháborodtak, nem csak, hogy áthágta a törvényt, még az atyának is nevezte Istent, és egyenlőnek jelentette ki magát vele. Miután Jézus meggyógyította szombatnapon az embert, ezáltal a törvényt nagyjá és dicsőségessé tette. Isten létrehozta a szombatot művének befejezésének az emlékére, a teremtés emlékünnepeként. És csupán azért, mert szombat van, vajon megállíthatná-e a világegyetem véget nem érő körforgását? Megtilthatná-e a napnak, hogy szombaton ne végezze az ő feladatát? Ne ontsa ki sugarát a földre, ne világítson, ne táplálja a növényeket szombaton. Vagy ugyanígy a patakoknak, a folyóknak, a tengereknek, hogy ne végezzék az ő feladatukat. Vagy a búza ne növekedjen szombaton, a virág ne nyíljon ki, vagy a fák ne hajtsanak ki rügyet szombatnapon. Ha ez történne, ebben az esetben az ember nélkülözné a föld gyümölcseit és az áldásokat. Ha a pillanat kedvéért Isten leállítaná művét, az ember erőtlenedne és meghalna. Isten munkája mindenben tökéletes, és az ő bölcsessége csodálatos. Ezért mondja számunkra is igéjében, amelyet olvasok, testvérek, az Ézsaiás 56. fejezetében, a 2. versben: boldog ember, ki ezt cselekszi, és az emberfia, ki ahhoz ragaszkodik, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. Valamint az 58. fejezetben folytatom, testvérek, a 13. és 14. versében: ha megtartóztathod szombaton lábadat, és nem üdözöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet nem szólván. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, s én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Minden Isten tiszteleten, amikor Isten igéje megszólal, minden ember, aki ezt hallja, döntés előtt áll. Ez történik itt is, ma is, ebben a gyülekezetben. Minden hallgató, minden Isten tiszteleten dönt. Súlyos felelősség ez az ige hirdetőjének is, de a hallgatóknak is. Ha elutasítjuk a hallott igét, akkor a végítélet kárhoztat bennünket. Ha elfogadjuk az evangéliumot, akkor az ítélet felment bennünket az örök életre. Nem kell félnünk a végítélettől, ha most Krisztusban vagyunk. Mert aki ma Krisztusban van, az meg is marad benne, s azt az utolsó nap is így találja. Jézus ma is ugyanúgy szól mindnyájunkhoz, lágy, szelíd hangon: akarsz-e meggyógyulni? Jöjj Jézushoz, aki az életét áldozta fel érted. Add át neki szívedet, teljes hittel bíz benne, mert ő meggyógyít. A Jóisten áldjon meg szívünkben ezeket az elhangzott igéket, hogy befogadjuk azokat, és érdemünk legyen az örök életre. Amen.